Jó napot kívánok, ez itt a Hatoma Podcast, határon túli magyar ügyek, nem csak határon túli magyaroknak. Erdélyből, Vajdaságból és Felvidékről megvilágítva, Pressburger Csaba a vendégünk Szerbiából, Finta Márk Szlovákiából jelentkezik be, vagy Szlovákiában jelentkezik be. Én Parászka Boróka vagyok, és Marosvásárhelyen ülök. Megpróbálunk ma egy karácsony előtti ünnepi Hatuma podcastet kínálni önöknek, de az élet nem nagyon hagyja, mert pörögnek a bel- és külpolitikai események. Akármi van, az embernek fel kell készülnie az ünnepre, mert ünnepek nélkül nincsenek hétköznapok, és nincs erő a hétköznapokhoz. Vajdaságban, Szerbiában választások voltak egy héttel karácsony előtt. Hogy lehetett ezt lezavarni és túlélni, Csaba?
Csak a vajdasági magyarok, illetve hát a katolikusok, illetve keresztény katolikusok, reformátusok számára van most karácsony, úgyhogy az ország legnagyobb részének ez még egy távoli esemény, úgyhogy most itt az egész ország egyértelműen a választások utáni helyzettel van elfoglalva. Ha egyáltalán lehet választásnak nevezni azt, ami vasárnap történt, inkább valami választáshoz hasonló procedúráról beszélnék, mert nemzetközi megfigyelők is arról számoltak be ezúttal. Sokkal szigorúbbak voltak az ítéletükben, mint a korábbi években, amikor hát nagyjából úgy nézett ki mondjuk az EBSZ megfigyelőknek, vagy az Európa Tanács által ide küldött megfigyelőknek a jelentése, hogy hát voltak elszórtan kisebb szabálytalanságok, de gyakorlatilag azoknak nem volt kihatása a végeredményre. Hát most nem ez a helyzet. Most ezek a nemzetközi megfigyelők is arról beszélnek, hogy sokkolta őket, amit tapasztaltak, hogy tényleg a szavazatvásárlástól a bolgárvonatig és egészen...
Ez micsoda?
Hát az nagyjából az, hogy ki kell vinni a szavazólapodat, amin látszik, hogy mit karikáztál be, és bejön egy másik ember helyetted, aki bedobja, és aztán ő viszi ki a sajátját, amin szintén látszik, hogy mit karikázott be, ugye nyilván azt, amit kell. Aztán a következő megint bemegy azzal a szavazólappal, és az dobja be, és amit ő kapott, azt viszi ki. Na és hát ez így azért vonat, mert folyamatosan megy.
De mi ez a lényeg?
Hát az a lényege, hogy nem lehet elcsalni, úgymond, hogyha valaki esetleg, mármint elcsalni a hamisító szempontjából. Tehát, ha valakit arra akarnak kényszeríteni, hogy bekarikázza az egyest, vagy a kettest, vagy akárhányast, akkor hát azt ugye kénytelen megcsinálni, és kivinni a saját szavazólapját, és a következő ember, aki részt vesz ebben a folyamatban, procedúrában, vagy hamisításban, az behozza az előző által bekarikázottat. Itt saját üresét pedig ugye szintén megkapja, bekarikázza, kiviszi, és a következő behozza, és így tovább.
És közben a megfigyelők ülnek? Megfigyelők ülnek, és eszik a rupit, vagy mi történik?
Hát nem, hát ő bedobja az előzőnek a szavazólapját, amit kézhez kapott odakint.
De hát ez nem jogszerű.
Tényleg? Hát nem mond. Hát erről van szó. Tehát ez a lényege a hamisításnak. De persze vannak olyan megoldások is, amelyeket most már ki tudnak játszani, hogy le kell fényképezni a szavazólapot, miután leszavaztál. Tehát ugye a szavazó fülkében vagy szeparéban bekarikázod az adott számot, amit kértek tőled, lefotózod, elküldöd a megfelelő címre, aki ezt ugye ellenőrzi, hogy jól szavaztál-e, úgymond, és utána bedobod a ládába. Tehát ez egy szoftabb módja, de hát ezt ki lehet most már játszani oly módon, hogy miután bekarikáztad, akkor kihúzod az illető listát, hiszen mégse rá akartál szavazni, bekarikázod azt, amit szerettél volna valójában választani, és az összes többi másikat is kihúzgálod, és ezáltal egyértelművé válik, hogy kire szavaztál, ugyanis van egy ilyen törvényi rendelkezés, hogy nem az a lényeg, hogy kit karikáztál be, hanem hogy egyértelmű legyen az, hogy kire akartál szavazni, már pedig az elég egyértelmű, hogyha az összes mindenkit kihúzgáltál, és csak egy valaki
jó,
van.
Jó, ez egyébként...
Igen, nagyon belementünk ezekbe a technikai csalásokba, de sajnos ilyen dolgokkal kellett foglalkozni, és még nem is ez volt a legszörnyűbb, ami történt, és ami szisztematikusan észlelhető volt, hanem az, hogy nagyon sokan regisztráltak, főleg a boszniai szerb köztársaságból, akik kettős állampolgársággal rendelkeznek, szerb-bosnyák állampolgársággal, Belgrád területén, ugyanis Belgrád volt az az önkormányzat, ahol úgy látszott, hogy az ellenzéknek van esélye megszerezni a hatalmat, és ezért a jelenlegi hatalom azt csinálta, hogy a boszniai szerb köztársaságból embereket regisztrált belgrádi lakcímeken, hiszen aki rendelkezik egy adott önkormányzat területén lakcímmel, az szavazhat is ott. És az ellenzék állítása szerint autóbuszokkal szállították ide azokat az embereket, akik életvitelszerűen nem élnek Belgrádban, de mégis ott szavazhattak, hiszen bejelentették őket a belgrádi címekre, amelyekről persze fogalmuk se volt, hogy hát ők valójában Belgrádon belül hol laknak, és hol kell majd szavazniuk, ezért volt egy gyűjtőközpont egy sportcsarnokban, ahová a Boszniából érkezett buszokkal szállított embereket vitték, és ott egy eligazítást kapták, hogy XY ide és ide erre a címre kell, hogy menjen szavazni, Z pedig amoda. Na és hát ezzel tényleg több tízezer szavazatot is ilyen formán meg lehetett hamisítani, illetve a megfelelő irányba lehetett terelni, és ezzel abszolút mértékben megmódosították azt a végeredményt, ami született, és születhetett volna, hogyha ezek a életvitelszerűen nem is Belgrádban élő személyek nem szavaztak volna.
Én elég szorgalmasan követtem a magyar kormányzati sajtót a szerbiai választásokkal kapcsolatban. Nagyon sok minden megjelent, és rendkívül elismerően írt ez a sajtó a választás győzteséről, de ezekről a csalásokról nem. Miért volt ezekre szükség, hogyha valóban, ahogy írják Magyarországon, triumfált Vučić?
Azt senki nem vonja kétségbe, hogy a Vučić pártja, vagy most ugye ő már nem az elnöke a szerb haladó pártnak, csak egy mezei tagja, ha hiszitek, ha nem. Tehát lemondott az elnökségről, hiszen ő az államfő. Ennek ellenére végig a kampányt úgy alakították, hogy ő volt a főszereplője az egész kampánynak, holott hát ő, mint a teljes ország lakosságát képviselő elnök, nem kellett volna, hogy részt vegyen ebben a kampányban, de mindegy. Tehát miért mondják ezt? Hát azért, mert ez történt. Tehát a szerb haladó párt, illetve a Vučić nevével fémjelzett lista több mint 46%-os eredményt szerzett az országos választáson. De nem így a belgrádin, ahol ennél sokkal szorosabb volt az eredmény, tehát nagyjából olyan 4% pont volt a különbség az ellenzéki és a hatalmi lista között. Úgyhogy itt erre is koncentrált a hatalom, de igazából az ellenzék is, hogy a belgrádi választásokat megnyelje. Ez most a hamisítások miatt az ellenzéknek nem sikerült, ezért vannak most a tüntetések. A szerb haladó párt pedig úgy szintén nem dőlhet hátra, mert egy patthelyzet alakult ki Belgrádban. Egy olyan királycsináló van jelen pillanatban, akinek hát a szerepe nagyon-nagyon furcsa, és egy kétséges egyáltalán, hogy jutott mandátumokhoz. Egy tüdőgyógyászról van szó, aki akkor szerzett országos hírnevet, amikor elkezdődött a COVID. Ő ugyanis benne volt ebben a válságstábban, amely akkor alakult, amikor hát Szerbiában is úgy tűnt, hogy be fog gyűrűzni a vírus. És egy sajtótájékoztatót tartottak annak idején, és ez az orvos volt az, aki azt mondta, hogy hát ugyan már ez egy nevetséges vírus, talán a világ legnevetségesebb vírus ez a COVID, úgyhogy a hölgyeink nyugodtan menjenek Olaszországba, ahol ugye már nagyban
tombolt a járvány,
hogy nyugodtan menjenek shoppingolni, semmi probléma, nem kell ezt komolyan venni. Szóval egy ilyen orvosról volt szó, aki aztán a későbbiek folyamán is nagyjából ezt az irányvonalat képviselte, és hát ehhez még társult néhány egyéb összeesküvés elmélet is, amellyel sikerült összerántani egy olyan társaságot is megszereznie most nagyjából olyan 5%-ot a szavazatokból, mind a köztársasági szinten, mind pedig az önkormányzatban, Belgrádban is. Na, egy ilyen listának a vezetője az, aki most eldöntheti, hogy Belgrádban kikerül hatalomra. De egyébként alapvetően nem ettől függ, hiszen az ellenzék nem fogadja el a választási eredményeket, tüntetésekbe kezdett, és követelik azt, hogy semmisítsék meg az önkormányzati választásokat Belgrád területén. Most kérdés az, hogy erre a hatalom mit lép. Azt gondolom, hogy a legelegánsabb módja az volna, hogy azt mondja, hogy nem az ellenzék nyomásgyakorlása miatt, hanem egyszerűen azért, mert patthelyzet alakult ki, akkor megismételjük ezeket a választásokat Belgrádban. Talán ez lehet még egy menekülő útvonal Vučić számára, hogyha nem akar bekeményíteni, és tényleg tűzzel vassal átvinni az akaratát.
Hát mindjárt mérlegeljük, hogy mi lehet a választások után kezdődő tüntetések következménye, meg milyen egérutak nyílnak itt. Ezekről, az ilyen jellegű tüntetésekről Szlovákiában is jó tapasztalatok lehetnek. De kicsit még azért nézzük meg, hogy magyar szempontból mit jelentettek ezek a választások, és mielőtt Csabát erről kifaggatnám, meg kell kérdezelek már, hogy nálatok is olyan izgalommal követte a szlovákiai magyar érdekképviselet, hogy mi folyik Szerbiában, mint nálunk, mert az az érdekes szituáció alakult ki, hogy az RMDS a szlovákiai választásokat gyakorlatilag nem vette észre, nem nyilvánult meg, nem nyüzsögtek az RMDS politikusai. Ezen a hétvégén viszont hát teljesen lázba volt az erdélyi magyar, illetve a romániai magyar szövetség, Kelemen Hunor vajdaságba utazott, nyilatkozatok, látványos videók, kampányvideók jelentek meg, tehát itt valami izgalmi állapot következett be, nagyon kíváncsi vagyok, hogy miért. Én meg is kérdeztem egyébként Kelemen Hunor, de nem válaszolt, hogy miért van az, hogy Szerbiáért így aggódik, a szlovákiai magyarokért nem. Nálatok mit lehetett látni, vagy volt-e valamilyen izgalom már?
Hát nálunk a szerbiai választásokat nem követik kiemelt figyelemmel, vagy túlzott figyelemmel. Általában mindig csak a siker kommunikáció jut el a szlovákiai magyarokhoz, elsősorban a magyar kormányhoz közeli, vagy a magyar kormány által finanszírozott sajtótermékeken keresztül. Legutóbb, amikor választások voltak, és a VMS jól szerepelt, illetve sikerkommunikáció indoka forgott fenn, akkor volt egy-két nagyon szervilis interjú Pásztor Istvánnal, de egyébként ezen felül különösebben nagy figyelmet nem fordítanak a szlovákiai magyar politikusok Szerbiára. A másik dolog viszont az érdekes, hogy ugye volt a szövetségnek a közgyűlése december elején, és azon részt vett egy felszólalás erejéig Pásztor Bálint is, úgyhogy lehet, hogy van egy ilyen, hogy is mondjam, próbálkozás azzal kapcsolatban, hogy a más határon túli magyar pártoknak a know-howját is egy kicsit megpróbálják eltanulni, de én inkább arra tippelek, hogy ez inkább egy udvariassági látogatás volt, és nem egy olyan stratégiai szövetségkötésről szóló történet, ami arról szólna, hogy akkor most szlovákiai magyar politikum megpróbálja eltanulni a vajdasági magyar politikumtól azt, hogy hogyan lehet 5-6 képviselőt bejuttatni a parlamentbe. Ugye, ha jól tudom, akkor a VMS-nek most 6 képviselője
minimum lesz, 6, ugye, a parlamentben. Igen, igen.
Úgyhogy igen, hát elég vegyes ez a történet így. Viszont ugye a másik dolog meg az, hogy a VMS jelen pillanatban akár a magyar kormánnyal kapcsolatos politikájával kapcsolatban is jóval előrébb tart, mint a szövetség, amelynek ez a múltban is, és valószínűleg jövőben is valamiféle kiemelt célja lesz, úgyhogy lehetséges, hogy majd megpróbálnak valamit ellesni a vajdasági nemzettestvérektől. Ugye nagyon más a két országnak a választási rendszere is, meg egy csomó minden különbözőség van, úgyhogy nem biztos, hogy egy az egyben át lehet venni a know-how-t, de valószínűleg a kommunikációt, illetve a sikerkommunikációnak a mikéntjeit és apró nüanszait azt majd megpróbálják megtanulni a VMS-től, mert a VMS-nek a sikerkommunikáció még akkor is nagyon-nagyon-nagyon jól megy az én tapasztalatom szerint, amikor éppen tragédiába fordul a nemzeti közösségnek a sorsa, és mondjuk 70 ezer ember tűnik el 10 év alatt a vajdaságból.
Hát és ugyanakkor viszont, az látszik, hogy olyan nagy mértékben a VMS-nek a szavazóbázisa nem erodálódott, illetve sikerült pótolni azokat a számokat, amelyek lemorzsolódtak, mert 64 ezer fölötti szavazatot kapott, és hogyha megnézzük 2012-ben 68 ezer volt ez a szám. Persze oszcillált ez, 75, 56, 71, 60 ezer volt például tavaly, tehát ez most egy jobb eredmény, mint a tavalyi. Ugye tavaly is voltak Szerbiában választások ugyanakkor, amikor Magyarországon. Tehát ilyen szempontból mondjuk talán túlzás a Pásztor Bálintnak az a kijelentése, amit tett közvetlenül a választás után, hogy a VMS győzött, mert hát most ez elég relatív fogalom, meg egyáltalán mit jelent egy kisebbségi párt esetében az, hogy győzelem. Mindenesetre egy jó, szolid eredményt ért el, tehát hozta azokat a számokat, amelyeket korábban, tehát nem következett be, és erre utalt is a megbízott elnök, nem következett be az, amit sokan emlegettek, hogy Pásztor István halála után széthullik ez a párt, illetve hogy egyszerűen nem tudja földolgozni ezt a tragédiát, és abban a pillanatban, ahogy megtörtént a tragédia, rögtön egy rákövetkező választásunk, tehát napokkal már később már megkezdődött a kampány, jól tud teljesíteni, de úgy tűnik, hogy ez sikerült, és azt gondolom, hogy ez nagy mértékben függött attól, hogy mennyire erőteljesen támogatta a magyar kormányzat, tehát hogyha valaki belenézett akár a magyarországi országos médiumokba, akkor kormánypárti médiumokba, akkor azt gondolhatta, hogy itt Magyarországon lesznek választások, és nem pedig Szerbiában, tehát annyira intenzív volt a médiának a jelentése, illetve a tájékoztatása a szerbiai választásokról, és kimondottan a VMS érdekében. Nem beszélve arról a hatalmas pénzösszegről, amit elköltöttek a Facebookon többnyire, reklámokra, tehát valóban, ahogy az egyik ellenzéki portálon fogalmaztak, egyfajta szőnyegbombázása volt ez a vajdasági magyaroknak, hiszen egy nagyon kis területre, nagyon kis népességre, azon belül is azokra, akik magyarul használják a Facebookot, tehát a vajdasági magyarokra konkrétan, akkora összeget költött, vagy fele akkora összeget költött a VMS-szel, mint amennyit a szerb haladó párt költött az egész országos kampányára. Szóval...
Fiúk, itt én hetek óta próbálok valamit megérteni, és nem sikerül. Orbán Viktor rendkívül jó kapcsolatokat ápolt Robert Ficóval a választások előtt, és nagyon odafigyeltek a szlovákiai választásokra. Rendkívül jó viszonyt ápolt Vučićcsal is, és odafigyeltek a szerbiai választásokra. Viszont Szlovákiában nem állt be a Fidesz, és külön Orbán Viktor a szlovákiai magyar érdekképviselet mögé. Vajdaságban, ahol sokkal kisebb közösség beállt, ott volt a Fidesz, és én azt feltételezem, hogy az RMDSZ legalábbis nem választási technikákat akart eltanulni a VMS-től, bár ez se lenne szégyen, sőt javára válna, hogyha ilyen nyitott és tanulékony lenne, hanem teljesített, és a vajdasági kampány videók zöme nem a vajdasági magyarokról szólt, mármint az erdélyiek által vajdaságban készített videók, hanem arról, hogy Kelemen Hunor találkozott Szijjártó Péterrel, és lett vajdaságban egy külön erdélyi magyar-magyar történet. Tehát, hogy ez itt nem a vajdaságiaknak szólt, hanem a magyar kormánynak. Szóval ti értitek ezt a kettős mércét? Mert én nem értem.
Én szerintem ennek van egy technikai oka. Tehát egyszerűen az, hogy a Vajdasági Magyar Szövetséget támogatni abszolút nem kockázatos. Tehát, hogyha ugye a Fidesz kormány úgy pozícionálja magát egy-egy szomszédos országbeli választáskor, hogy melyik az az erő, amelyet ő támogatni akar, és amely befutó lehet Na most ugye Szlovákiában úgy gondolta, hogy az felelne meg az érdekeinek, hogyha Fico kerülne hatalomra. Persze támogathatja emellett a szlovákiai magyarok szövetségét is, viszont hát ez kockázatos, hiszen van egy 5%-os választási küszöb. Mi van, ha ezt nem ugorja meg? Mi van, ha nem jut be a parlamentbe? Akkor elveszett szavazatokról beszélünk, akkor elveszett propagandáról beszélünk. Emígy, ha közvetlenül ezt Fiszó irányába irányítja, akkor az egy jobb eredményt tud elérni. És hát nem annyira fontos, hogy a magyarok hogy szerepelnek. Vajdaságban ilyen kockázat, illetve Szerbia irányában ilyen kockázat nincs, hiszen a VMS akárhogy is, de be fog juttatni képviselőket a parlamentbe, hiszen nincs 5%-os választási küszöb, ami a kisebbségi pártokra vonatkozna. Hogyha 15 ezer körüli szavazatot kap a VMS, akkor is lesz egy képviselője. Tehát egyszerűen nem volt érdeke az, hogy közvetlenül a szerb haladó párt mellé álljon, hiszen ha a VMS-t támogatja, gyakorlatilag, ahogy azt Lázár János is mondta, azzal a jelenlegi kormány támogatja, hiszen a VMS egészen biztosan része lesz ennek a kormánynak, és olyan stratégiai együttműködés van már évek óta a szerb haladó párt és a VMS között, amely megbonthatatlannak látszik.
Márk, mi a te elméleted?
Nekem is hasonló. Igazából azt gondolom, hogyha a szövetség nyíltan beállt volna a Ficói hullám mögé, vagy meglovagolja ezt a hullámot, akkor a magyar kormánytól is kaphatott volna talán nagyobb támogatást. Bár így is itt volt ugye Szijjártó Péter, aki átadott egyecsmást, és fotózkodott egy kicsit a szövetségnek a jelöltjeivel. Meg
én bocsáss meg, hogy közbevágok, én még nem léptem túl a nyári letoláson, amit Tusnádfürdőn eresztett meg Orbán Viktor.
Igen, és aztán Máérton is volt egy letolás, ugye erről is beszélgettünk már, és hát a választási eredmények azok úgy gondolom, hogy beleégtek a magyar nemzetpolitikai spindoktoroknak a fejébe, és úgy gondolják, hogy egy nagy átalakítás szükségeltetik, hogy irányba állítsák a szövetséget. Hát nagyon érdekes lesz figyelni, hogy ez hogy fog megvalósulni, mert ugye a szövetség politikai tudorai azt mondják, hogy nem lehet elengedni a gyűjtőpártiságot, illetve azt, hogy minden olyan szavazót becsatornázzanak, akik magyarnak vallják magukat, és hát itt ez azt jelenti, hogy egyfajta centrista irányba kell menni, és nem szabad se jobb, se baloldali elhajlásokba beleszaladni, vagy egyik vagy másik oldal mellett állást foglalni egy polarizált társadalomban. Ezt viszont egy gyakorló politikus nyilván nem fogja tudni megtenni, mert a politika természet az nem az, hogy az ember mindig középen maradhat, és majd így ügyek mentén talán együttműködik, talán nem, mert az kiszámíthatatlanná, olvashatatlanná teszi a választók számára is magát a pártot, meg a politikust. Úgyhogy ők most úgy döntöttek, hogy úgy fogják csinálni, hogy a párt az maga nem megy semmilyen irányba, a politikusai meg oda mennek, ahova akarnak, és azt nyilatkoznak gyakorlatilag, amit akarnak. Úgyhogy így fordul elő az a helyzet, hogy míg a párt egyik alelnöke teljes mellszélességgel kiáll a Fico kormány mellett, és a most a legfontosabb belpolitikai téma az ugye a különleges ügyészségnek az eltörlése, amit a Ficóék szeretnének most még ebben az évben keresztül vinni. Gyimesi György kiáll emellett a terv mellett, ő azt mondja, hogy a különleges ügyészség az nem úgy működik, ahogy kell, és a többi, és a többi, és hogy Daniel Lipschitz különleges ügyész, egy politikai jelölt, és hogy a Fico kormánynak igaza van. A másik oldalon meg ott vannak a volt összefogás nevezetű platformnak a tagjai, akik viszont kimentek arra az ellenzéki tüntetésre, amely a különleges ügyészség eltörlése ellen jött létre, és több tízezres, illetve több ezres, 15 ezres tüntetést is eredményezett már. Emellett még országszerte voltak más tüntetések is nagyobb városokban, de Pozsonyban ugye ott volt a legnagyobb, és hát ők megjelentek ezen a tüntetésen, és készítettek is videót, meg megnyilvánultak. És hát a párt nem tudja kezelni belülről azt, hogy akkor most tulajdonképpen melyik oldalon is áll, és mit is akar ebből az egészből kihozni. Úgyhogy itt, amíg nincs nyilvánvalóan világos elköteleződés, nyilvánvaló politikai stratégia, és az a, egy nyilvánvaló út a Ficóéknak az ideológiai oldalára, addig nem nagyon hiszem, hogy a magyar kormány komolyabban beleállna majd a szövetségnek a támogatásába. Viszont ez a skizofrén helyzet, ez tovább erodálja talán a pártot, bár a párt vezetői fogadkoznak, hogy jó lesz ez így, és hogy majd kitalálnak valamit, és hogy ez működni fog, és ismét nagyok leszünk, és erősek, stb.
Most Szerbiában és Szlovákiában is a választások utáni feszültség napjait éljük, a leendő, vagy a már fennálló hatalom ellen tüntetnek az emberek. Mi ezen a fázison átestünk többször is Romániában, és ekkor került válaszút elé az RMDSZ. Ugyanis az a furcsa helyzet alakult ki, hogy az emberek hiába szavaztak tömegesen az RMDSZ-re, hogyha az országos politikai preferenciákra került a sor, akkor szembe kerültek az RMDSZ szövetségeseivel, és nagyon erős feszültség alakult ki. Akkor, amikor megindultak Romániában is, mondjuk a szociáldemokrata párt elleni tüntetések, vagy... Szóval itt volt egy pár ilyen hullám. Szerintetek ez merre fog vinni ez a helyzet nálatok Szerbiában és Szlovákiában, hiszen az emberek kint vannak az utcán, a szlovákiai és a vajdasági magyarok is gondolnak erről valamit.
Nézd, hogyha megnézzük a számokat, tehát hogy mennyien támogatják a VMS-t, amely azért egyértelmű elköteleződést mutat a jelenlegi szerbiai hatalom, illetve a magyarországi hatalom irányában, akkor azt mondhatjuk, tehát hogyha a lakosság szám, mínusz a kiskorúak, és látjuk, hogy hány szavazatot kapott a VMS, hogy mondjuk 3-ból 2 vajdasági magyar, aki szavazott, az a VMS-re szavazott. Tehát 2 a VMS-re, 1 valaki másra. Tehát nagyjából ez a megoszlása azoknak, akik egyáltalán valamilyen szinten érdeklődnek a politika iránt. Persze még ezek sem mind, hiszen nagyon sokan közülük megszokásból, vagy kényszer hatására szavaztak. Minden esetre én nem látok olyan hatalmas tömegeket, amelyek akár, tehát akik így láthatóvá válhatnának, hogy vajdasági magyarok és a változás mellett kiállnak, tehát vannak ilyen emberek természetesen, de nem tudnak összeállni már nagyon régóta egy egységes tömbé, hogy akár hogy opponáljanak a VMS-nek. Voltak erre kísérletek, de aztán hamvában voltak.
Szlovákiában hogy áll ez a tüntetés hullám és a magyarok szimpátiája, aktivizmusa?
Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és nagyon nehezen mérhető egyébként, legalábbis én nem nagyon láttam olyan adatokat, hogy nyilvánvalóvá váljon, hogy tulajdonképpen a szlovákiai magyarok mit gondolnak a jelenlegi helyzetről. Hogyha a szavazatokat, illetve a választási eredményeket nézzük, akkor egyébként nagyon hasonló a helyzet, mint a vajdasági magyaroknál, tehát itt ugye 130 ezer szavazatot kapott a szövetség. Ez a 130 ezer szavazat, ez nagyjából valamivel több, mint az összes választópolgár számának a harmada, ami hát emelkedő eredmény ugyan, de még mindig nem igazán segítette hozzá ugye a szövetséget a bejutáshoz. És itt van a másik történet, az pedig az, hogy a szintén úgy nézett ki a történet, hogy ilyen 2/3-1/3 arányban oszlottak el a szavazatok a szövetség és a szlovák pártok között. Tehát 2 a szövetségre szavaztak, 3-ból 1 pedig valamelyik nagyobb szlovák pártra. Sokkal nagyobb ütemben emelkedett a vártnál azoknak az aránya, akik szlovák pártra szavaztak, még 2020-hoz képest is, amikor ezt egyfajta ilyen áttörésként értékelték annak idején a a választási elemzők, amikor nem jutott ugye magyar párt először így a parlamentbe, vagy magyar érdekeltségű párt a parlamentbe, és hát ugye a politikusok meg elkezdték ragozni azt, hogy hát a híd volt az, ami megtanította a szlovák pártra szavazni a magyar szavazókat, meg hogy megtanította őket arra, hogy nem muszáj a magyar pártra szavazni, hogyha nem akartak. És hát ugye itt felbomlott egy hosszú éveken, vagy évtizedeken áttartó ilyen konszenzusszerűség, hogy a magyar ember magyar pártra szavaz, és miután ez megtörtént, elveszített a magyar politikum tulajdonképpen a választói felett a kontrollt, és valahogy nem nagyon tudja visszaszerezni, nem tudja azt, hogy hogyan kellene őket megszólítani, vagy kiket kellene őket megszólítani, most, vagy kiket kellene megszólítani. Most találgatják ezeket a dolgokat ugye a szövetségnek a székházában, vagy a boszorkány konyhájában is, hogy akkor tulajdonképpen hogyan kellene neki menni ennek a következő körnek, hogy be tudják gyűjteni a szavazatokat, és most nagy matematikázások mennek, meg számolgatások, hogy tulajdonképpen hol is kéne ezt az egészet kezdeni. Viszont ezek a dolgok ugye szorosan összefüggenek azzal, hogy hogyan változik a szlovák belpolitika dinamikája. Itt 2018 óta rendkívül nagy változások történtek, rendkívül nagy turbulenciák voltak Szlovákiában, és ezt a szlovákiai magyar politika egyszerűen nem tudta lekövetni. Eltűnt az az étosz, hogy a szlovákiai magyar politika az a jó oldalon áll, az úgynevezett jó oldalon áll. Korábban ez volt a tulajdonképpen a márka szlogen, vagy a mottója a szlovákiai magyar politizálásnak, hogy hát a magyarok ott voltak a rendszerváltásnál, ott voltak a Mecsér megbuktatásánál, ott voltak a NATO és az EU csatlakozásnál, ott voltak minden pozitív mérföldkőnél, ami Szlovákia történetében megtörtént, és mindig a jó oldalon álltak, és hát ez így eltűnt, most már nem erről beszélünk, most már gyakorlatilag szabad a vásár mindenkinek, és mindenki csapódik éppen oda, ahova a szíve húzza, tehát pont ez az elveszett összefogó erő az, ami gátolja a szövetséget abban, hogy újra megtalálja önmagát a szlovákiai magyar politika. És hát itt most már elkezdődött a másik fajta gondolkodásnak az előretörése, hogy kulturális ideológiai alapon kezdjen el a szlovákiai magyar politika gondolkodni, és hát ehhez valóban a Fico kormány áll most közelebb. A szlovákiai magyarok rendkívül érzékenyek voltak ugye a Covid lezárásokra, rendkívül, amit ugye Ficoék nagyon hevesen képviseltek ugye a járvány ellenességet, illetve a járvány ellenes intézkedések ellenességét, ezt nagyon képviselték, és hát ugye a mindenféle ilyen globális kultúrkampfokba is azon az oldalon csatlakoznak be, amely elég közel áll egyébként a magyar kormányhoz is, és ennek örvén tulajdonképpen a szlovákiai magyarokat is be tudják itt cippantani. Úgyhogy van egy ilyen nagyon komoly belső kötélhúzás, ami nem tudja egyik vagy a másik oldalra billenteni ezt az egészet, mert mindenki zavarodott, mindenki küzd egy kicsit a kognitív diszonanciával és hasonló dolgokkal, és nem tudom, hogy mikor tisztázódik le majd ez a kép, mert tényleg, mint senki nem tudna kezdeni ezzel az egésszel semmit.
Csak annyit akarok hozzáfűzni ahhoz, amit Márk mondott azzal kapcsolatban, hogy hasonló ugye Szlovákiában is a helyzet, hogy 3-ból 2 szavaznak a magyar pártra, és hogy ez van Vajdaságban is, de a tendencia más, tehát nálunk fordított a tendencia. Korábban ez nem így volt, korábban úgy volt, hogy mondjuk 4 szavazóból, tehát akik szavaztak, vagy mondjuk egyszerűbb, hogyha azt mondom, hogy 2-ből, az egyik a magyar opcióra szavazott, a másik pedig a nem magyar opcióra, tehát fele-fele volt az arány. Most ez a magyar opció irányába tolódott el, 2/3-1/3 arányban úgy tűnik. Mert továbbra is az a helyzet, ami korábban is volt, hogy a vajdasági magyarok úgymond hagyományosan egy picivel vagy jóval, attól függéppen, hogy hogy alakul a helyzet, kevesebben szavaznak, mint az országos átlag. És ez ugye látszik, amikor településenként nézzük meg, hogy mennyien szavaztak. Tehát azt akarom csak mondani, hogy a magyar szavazók számára most egy erősebb opció az, hogy a VMS-re szavazzanak, mint ez volt mondjuk hát a 2000-es évek első felében, vagy a 90-es évek második felében, tehát több mint 10 éven keresztül.
Erdélyben, meg Romániában azt hiszem a legutóbbi parlamenti választásokon volt arra igazán mérhető tendencia, hogy átszavazzanak magyarok nem magyar pártra, de nem feltétlenül csak az etnikai hovatartozáson, hanem például a képzettségen, a lakhely hollététől is függött múlott, hogy ki hogy szavaz, a városi értelmiség átszavazott román pártokra, vagy román pártra. A vidéki, izoláltan élő, alulképzett magyarok kitartottak az RMDSZ mellett. Egyrészt nem jutott el a román pártok üzenete, másrészt nem volt programjuk a vidéken élő magyarok számára, és hát azóta történt egy jelentős változás. Jelentősen erősödött a román nacionalizmus, a radikálisok, a román radikálisok részévé váltak, és most már meghatározó részévé váltak a román politikában. Ebben a helyzetben egyrészt nagyon nehéz olyan etnikum semleges politikai üzeneteket megfogalmazni, másrészt kockázatos például, úgy mint például a Mentsétek meg Romániát, vagy Mentsük meg Romániát pártszövetség esetében egy ilyen vállalt multietnikus politikai szereplőként fellépni. Tehát nem tudom, egyelőre nem tudom kiszámolni, itt vannak a választások a nyakunkon, még nem látszik a tendencia, hogy mi lesz még kísérlet, hogy mindenki beszorul megint a nacionalista politikai etnogettóban. Nem látom ezt a dolgot. Na, de hát itt tartunk most. Ígértük, hogy karácsonyra is egy kicsit ráhangulódunk, és erre mindenképpen ki fogok belőletek szorítani időt, de azért nézzünk szembe a realitásokkal. Szlovákiában most olyan megszorításokat hajt végre a kormány, ami közvetlenül érinti a magyar kisebbséget és a kisebbségi kulturális alapot. Mi folyik nálatok? Kell aggódjunk? Csomagoljuk a pakkokat, Márk?
Hát a csomagolni sosincs túl korán és sosincs túl késő, de végül úgyis mindig...
Már úgy értem segítő pakkokat, Isten őriz, hogy azt sugalmazzam, hogy el kell jönni Szlovákiából, nem, csak gondoltam, egy kis erdélyi kolbász, szalonna jót tesz ezekben a viharos időkben.
Az mindig jót tesz, tehát szeretettel várjuk a csomagokat. Minden esetre az történik, hogy hát a Szlovák Kulturális Minisztérium élére az SNS állított jelöltet, az a Szlovák Nemzeti Párt, ugye, amely annak segítségével jutott be a parlamentbe, hogy összeszedte a furcsa, obskúrus, ellenkulturális megmondó embereket, meg a dezinformációs szcénának a megmondó embereit, és rátette a listára, és hát ezek az influencerek tulajdonképpen bereptették a parlamentbe az SNS-t, és hát őket ki kellett valahogy fizetni pozíciókkal. Itt történhetett meg az, hogy Martina Simkovicsová, egy egykori műsorvezető került be a kulturális minisztériumba egyenesen annak élére. És hát igen, ezeknek az influencereknek van a nézőközönségükkel szemben is adósságuk, mert hogy éveken át hangoztatták azt, hogy ők majd hogyan és milyen keményen leszámolnak a liberális hegemóniával, meg a mindenféle nyugatos elhajlásokkal. Úgyhogy amikor hatalmat kaptak a kezükbe, akkor eléggé meg voltak szorulva, mert igazából nem tudtak pontosan mit kezdeni vele, ezért megpróbálták megtanulni azt, hogy hogyan lehet ezt a hatalmat a saját irányukba, vagy a saját kötelességeiknek a teljesítésére fordítani. És úgy gondolták, hogy akkor essünk neki egy baltával, meg egy kalapáccsal az egész rendszernek, és bontsuk szét, aztán majd lehet, hogy teljesen véletlenszerűen felépül egy új struktúra. Hát ez úgy néz ki, hogy kitalálták, hogy hatékonyabbá akarják tenni a kultúrafinanszírozási rendszert, és Simkovicsováék előtt felmerült egy olyan vízió, hogy ezt egy ilyen nagy közös kulturális alapból kell majd csinálni, ami a kultúra összes területét valamilyen módon finanszírozza majd, és a minisztériumnak, illetve az SNS politikai jelöltjeinek nagy befolyása lesz ezekben az alapokban. A kultúra finanszírozás Szlovákiában egészen máshogy nézett ki, volt az audiovizuális alap, volt a művészeti alap, és hát létrejött a kisebbségi kulturális alap, amely tulajdonképpen a kisebbségi kultúra finanszírozásának a bonyolult metódusait volt hivatott rendezni, és hát ez egyfajta ilyen kezdetleges kulturális önkormányzatiság is volt, mert hát a kisebbségi kulturális szervezetek jelölhettek a pályázat elbíráló bizottságokba tagokat, és tulajdonképpen 3/5-ös többségük volt, a másik két tagot azt mindig az alapigazgatója jelölte ezekbe a tanácsokba, vagy ezekbe a bizottságokba, és hát ez alapján, ilyen kulcs alapján osztották el azt a nagyjából 8 millió eurót, amit a kisebbségi kulturális projektekre adott az állam minden évben. Nem működött ideálisan ez a rendszer, mert hát voltak gyerekbetegségei, meg nagyon sokszor előfordult, hogy csúszott tulajdonképpen minden a szerződés aláírásoktól a kifizetésekig, mert változtak a vonatkozó törvények, meg borzasztó bürokrácia és adminisztráció volt e körül, de nyilvánvalóan ez egy olyan rendszer, ami lehet javítani. Na most a kormánynak a 2024-es törvénykezési tervében most felbukkant Simkovicsováéknak az a terve, hogy ők majd mindent belenyomnak egy közös alap alá, és hát ezzel tulajdonképpen elveszíti a kisebbségi kulturális alap azt az önkormányzatiságát, vagy tulajdonképpen azt a vívmányt, ami a kisebbségi kultúra finanszírozását valamiféle mederbe terelte volna. Ez az egyetlen olyan szlovákiai magyar intézmény, amit tulajdonképpen törvény által hoztak létre, és ha ezt így beolvasztják egy nagyobb egységbe, ahol a minisztériumnak nagyobb lesz a befolyása, és ők mondják majd meg, hogy tulajdonképpen mi a jó magyar kultúra, meg mi a rossz magyar kultúra, mit lehet támogatni, meg mit kell elvetni, hát az bizony elég komolyan beavatkozik azokba a kulturális szervezetek életébe, gyakorlatilag a pincétől a padlásig átalakítják ezt az egészet, és hát ez bizony igenis veszélyes. Tehát itt tulajdonképpen az egyetlen olyan szervezetünket, vagy az egyetlen olyan intézményünket veszítjük el, amely valóban az önkormányzatiságra, a nemzetiségi önkormányzatiságra épít. És a kulturális minisztérium arról beszél, hogy ők hatékonyan akarják tenni, és átláthatóvá akarják tenni ezeket a dolgokat. Hát ezzel pont nem fogják. Egy giga intézménye soha nem hatékonyabb és átláthatóbb, főleg nem a kultúra finanszírozás területén, mint az ilyen specializált intézmények, ez az egyik. A másik meg, hogy az tényleg nagyon-nagyon veszélyes, és tényleg nagyon-nagyon fenyegető, hogy a minisztérium valóban nagyobb kontrollt akar ezeknek a pénzeknek az elosztása fölött, és beleszólást követel magának. Úgyhogy igen, hát van egyfajta sötét árnyék most így a fejünk felett, de ugye ez még csak a törvénykezési terv, tehát még nem láttuk magát a törvényt, amit meg akarnak csinálni Simkovicsováék, és hát nem láttuk még azt sem, hogy milyen hatásokkal számolnak, illetve azt sem, hogy milyen politikai háttérjátszmák meg helyezkedések vannak a dolog körül, mert ez is eléggé fontos egyébként ebben a történetben, hogy ki szeretne pozícióhoz, vagy trafikhoz, vagy döntéshozói helyzethez jutni.
Hát akkor ennyit arról, hogy mivel jár, hogyha meggyengül a kisebbségi szakmai és politikai érdekképviselet, hogy visszakanyarodjunk az adás első témájához.
Annyit akartam ehhez hozzáfűzni, hogy Szerbiában nem kimondottan ez a helyzet, mint Szlovákiában, tehát nincs egy kifejezetten a kisebbségi kultúrát támogató alap, tehát létezik a kisebbségi minisztériumon belül, tehát létezik kisebbségi minisztérium, teszem zárójelbe, tehát ezen belül létezik egy költségvetési alap, amely a kisebbségi kultúra finanszírozására lát elő eszközöket, de hát ezek nagyon nevetségesen kis pénzek, tehát mondjuk 2023-ban 30 millió dinárt osztottak szét különböző kisebbségi kulturális intézmények között, hát ez messze még 1 millió eurótól is nagyon messze van, tehát ez körülbelül olyan, nem is tudom, 200-300 ezer eurónyi összeg. Itt a kultúra finanszírozása, kisebbségi kultúra finanszírozása egyfelől normatív módon történik, tehát vannak bizonyos intézmények, amelyeknek az állam az alapítója, illetve a tartomány vagy a köztársaság, és ezek kapnak normatív módon támogatást, de ezeknek most már társalapítója lett az adott nemzeti tanács, tehát ugye magyarok esetében a Magyar Nemzeti Tanács a társalapító, tehát de facto ők hozzák a szabályokat, és ők választanak igazgatót ezeknek az intézményeknek az élére. A finanszírozás az viszont megmaradt normatív rendszerben, tehát havi dotáció formájában kapják ezek az intézmények a fennmaradáshoz szükséges pénzt. Ez legtöbb esetben a fejlesztésekhez, nagyobb projektumokhoz nem elég. Ez nagyjából arra elég, hogy az ott dolgozó személyeknek legyen egyáltalán pénzük a kenyérre, szóval ez alapján még nem beszélhetnénk vajdasági magyar kultúráról. Vajdasági magyar kultúrát évek, sőt évtizedek óta a magyarországi lélegeztető géppel tartják életben, úgyhogy bár mondom, tehát vannak különböző minisztériumok által kiírt pályázatok, emellett a már említett kisebbségi alap mellett is, amelyeken ugye a különböző vajdasági magyar kisebbségi kulturális intézmények is pályázhatnak, de ezek projekt alapú támogatások, tehát esetlegesek lehetnek, és ráadásul a döntéshozatalban kötelező kikérni az adott nemzeti tanács, tehát a vajdasági magyarok esetében a Magyar Nemzeti Tanács véleményét is, és ezt általában a szakbizottságok egy-egyben figyelembe is veszik. Na most ugye ez egyfelől örvendetes, hiszen végre elérte az itteni magyarság azt, hogy rendelkezik akkora önkormányzatisággal, hogy maguk a magyarok, úgymond, vagy a magyarok által választott képviselők, és az általuk kinevezett emberek azok, akik a kvázi döntést meghozzák ezekről a pénzekről. Viszont sajnálatos módon nagyon sokszor ezek politikai döntések, tehát egyszerűen azoknak a személyeknek, azoknak az intézményeknek, vagy szervezeteknek, amelyek hát nem felelnek meg annak a politikai diskurzusnak, amelyet a VMS képvisel, azok nem jutnak anyagi eszközökhöz, és hát ez már évek óta így megy.
Jövő héten fogunk szerintem, vagy azt javaslom, egy kisebbségpolitikai évértékelőt tartani, vonni ebben az adásban, de most karácsony előtt állunk, Erdélyben nagyon nehéz, váratlanul nehéz és tragikus karácsony elé nézünk, ugyanis pár napja összeomlott a székelyudvarhelyi Tamási Áron gimnázium kollégiumba, és egy diák meghalt, egy pedig jelenleg is válságos állapotban, kórházban van. Ez volt az a pillanat, amikor én úgy éreztem, hogy a teljes erdélyi magyar közösség megállt, és ha egy lélegzetvételnyi előre is, de azért túllépett a saját konfliktusain. Nagyon kívánom és remélem, hogy nálatok nem kell ilyen tragédiának bekövetkezni ahhoz, hogy karácsony legyen a lelkekben és a fejekben, de azért mondjatok egy-egy mondatot, hogy készül a szlovákiai magyarság és a vajdasági magyarság erre az ünnepre?
Én úgy gondolom, hogy számomra ennek a karácsonynak a legnagyobb tanulsága az, hogy rendkívül készülünk és rendkívül versenyzünk minden egyes évben azért, hogy minél meghittebben, meg minél szeretetteljesebben éljük át az ünnepet. És ez a verseny az általában mindig olyan eszközökkel történik, ami nem világítja be a lelkünket, hanem tulajdonképpen csak külsőség, vagy valamilyen formális cselekedet, vagy valamilyen olyan dolog, amivel tényleg megpróbálunk valami hiányt pótolni. És hát ez a hiány, ez rendkívül kidomborodott ebben az évben is, meg tulajdonképpen ebben az évtized, ennek az évtizednek minden évében. És remélem, hogy mindenkinek sikerül idén, karácsonykor eljutni oda, hogy azt a rendkívüli nagy megértés és szeretet hiányt, ami az emberekben tombol, azt valahogy pótolni tudják, vagy ki tudják elégíteni, mert erre én úgy érzem, hogy nagyon-nagyon régóta nem volt ekkora szükség, mint most.
Csaba, mondd el egy mondatban vajdasági karácsonyt.
Az biztos, hogy szomorú, hogy egy ilyen esemény nálatok hozza össze a közösséget, és ez szükséges ahhoz, hogy egyáltalán egy picit megálljunk, és elgondolkodjunk közösségileg is afelől, hogy hol vagyunk, és merre tartunk. Azt gondolom, hogy azért, hogyha nincsenek ilyen tragédiák, hanem minden megy a maga megszokott kerékvágásában, akkor azért jobb az, hogyha a karácsony ünnepét meghagyjuk a családoknak, és a családok szintjén ünnepeljük, és nem próbálunk belőle valami politikai, közösségi ünnepet fabrikálni. Azt gondolom, hogy vajdaságban, jelen pillanatban ez a helyzet, és mondjuk ez legalább pozitív, hogy tényleg meghagyja a politika ezt a családok ünnepének, és ez így helyes.
Legyen személyes és családi találkozásokban gazdag együttlét a karácsony mindenkinek. Nekünk jó volt így együtt a Pátria Rádió hullámhosszain kicsit összekapcsolódni. Vajdaságból Pressburger Csaba, Felvidékről Finta Márk csatlakozott. Én Parászka Boróka vagyok, és Erdélyből kívánok mindenkinek áldott, békés és szép karácsonyt. Viszont hallásra!